Christian Mungiore Mene című nagyjátékfilmje egy olyan esetet dolgoz fel, amelyet a közösség és a sajtó különféleképpen értelmezett 2 évvel ezelőtt. Remek korrajza a társadalomnak és a gazdasági viszonyoknak az, ahogyan 3 szri lankai vendégmunkás, Pék érkezése felborította egy község Ditró életét. Az eset ürügyként szolgált Christian Mungiónak arra, hogy gazdaságilag igencsak labilis társadalmunkat átvilágítsa, ahogyan a film címe is utal rá. De vajon csupán ennyi volt a baj, hogy a szri lankai pékek elveszik a helyiek kenyerét, vagyis elfoglalják a szabad munkahelyeket? Ha ez a 3 ember nem lenne, akkor megoldódna a településen a munkanélküliség problémája? Christian Mungiu történetének középpontjában nem Ditró szerepel, hanem bármelyik erdélyi településről szó lehet, ahol több közösség él együtt, cigányok, magyarok, szászok, románok. Ugyanakkor a történet nem csupán ennyi, hanem olyan átfogó elemzése szűkebb régiónk problémáinak, amelyben az idegenek érkezése és kiközösítése csupán eredménye, nem csak a bizonytalan megélhetésnek, hanem gyarló emberi természetünknek is. Gyanakvásaink, mindennapi elutasításaink az idegenekkel, a mássággal szemben olyan méreteket képesek ölteni, amelyek a végletekig fajulhatnak. A manipulálás úgy szintén remek eszköze az egymás mellett élőknek. A szikrát pedig, amely a konfliktusokat kirobbantja, bármi okozhatja. Christian Mungiu filmjét több síkon kell boncolgatni. Szűkebb térségünk sajátos problémáit fűzi fel, ugyanakkor a szereplők mindegyikének megvan a saját története. Ezeknek az élettörténeteknek a boncolgatása, az előzmények elképzelése, a végkifejlett tovább gondolása a nézőre van bízva. Olyan film ez, amely csupán az impulzust szolgálja, felteszi a kérdéseket, de a válaszok és a problémákon való gondolkodás már egyénileg mindenkinek a sajátja. Nem kell Ditróba helyeznünk a történetet ahhoz, hogy érezzük, a probléma általános. Az idegeneket gyanakvással nézzük, sőt, azokat is, akik mások, mint mi. Ha tehetjük, elűzzük őket, ahogyan a filmbeli közösségben a cigányokat már elkergették. A szri lankai pékekkel is ezt tennék, sőt, ha lehetne, a magyarokkal is. Képzeletbeli közösség ez, az, hogy a forgatás Toroczkón zajlott, merő véletlen. A hely adottságai és szépsége tette ezt lehetővé. Christian Mungiu rendező egy megtörtént eset kapcsán állít görbetükröt az emberek elé. Ilyenek vagytok, ezt teszitek az idegenekkel is, de saját magatokkal is, és azokkal, akik körülöttetek élnek. A filmben egyébként a magyar-román konfliktusok számtalan apró mozzanata jelen van, azok a problémák, amelyeket elsősorban az itt élők érzékelnek, ismernek. Néha azt érezzük, talán túl sok mindent belezsúfolt ezekből a produkcióba. A filmet Cannes bemutatója után Bukarestben, Ditróban, Gyulafehérváron, Kolozsváron és Marosvásárhelyen vetítették, majd Iasban, Szucsáván, Botosányban. Christian Mungiu rendező fontosnak tartja jelen lenni ezeken a vetítéseken, és találkozni a közönséggel, beszélgetni vele. A marosvásárhelyi bemutató előtt úgy fogalmazott, ez a film talán túl őszintére is sikeredett. Elsősorban erre kérdeztünk rá a film vetítése után Christian Mungiu rendezőnél.
Spectatorii până acum au fost și politicoși și reținuți în sesiunile astea de întrebări și răspunsuri de după, totodată pentru că simt că, deși eu am avut, să zicem, îndrăzneala de a cita lucruri care să spun doar cumva în particular și în taină.
A nézők eddig visszafogottak és udvariasak voltak a közönség találkozókon. Talán azért is, mert érzik, hogy olyan dolgokat mondok ki, amiket eddig csak csendben 4 szem közt mertek bevallani. Nincs ebben amúgy semmi meglepő, de az, hogy filmvászonra került, az lehet meglepő. Olyan sztereotípiák hangzanak el, amiket mindannyian ismerünk. A közönségnek így is nehezére esik a film végén megemészteni a látottakat, mert érzi, hogy olyan értékekről van szó, amelyek megkérdőjelezhetetlenek, és amelyekről nehéz nyilvánosan beszélni. Azt hiszem, a film ebben a tekintetben is hasznos lehet. Arra ösztönözhet, hogy legyünk őszintébbek. Akár saját megkérdőjelezhetőnek vélt értékeinken is változtathatunk, mert ha elrejtjük őket, akkor semmit nem nyertünk. Ez a film felhívás az őszinteségre, és kérdéseket is feltesz. Persze, vannak olyan filmek is, amelyek csak szórakoztatnak és ellazítanak, de azért remélem, még születnek olyanok is, amelyek kérdéseket is feltesznek, mint ahogyan az én filmem. Az emberek, remélem, ebből a szemszögből is nézik majd. Szembesülnek azzal, hogy milyenek, és válaszokat is kapnak azokra a kérdésekre, amiket a film feltesz. Nem tudom, hogy ez elegendő-e, de egy filmtől többet nem várhatunk. Nem old meg semmit, csak egy csepp a szándékok óceánjában. Kulturális és művészi szempontból van oktató jellege. A kérdések, amelyeket felvet, nem egyformák, hiszen belőlünk fakadnak, mindannyian saját előítéleteink és értékeink függvényében válaszolunk rájuk. A film impulzust ad, és beszélgetésre ösztönöz. Én ezért szeretném, hogy moziban legyen látható, mert véleményt lehet cserélni, vitatkozni lehet, mások véleményét is meg lehet hallgatni, és mi ezt akarjuk. Nagyon elszigetelődtünk, mindannyian saját véleményünket szajkózzuk, alig kommunikálunk, sztereotípiák szerint egyszerűsítjük a világot, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy párbeszédet folytatunk, de ugyanazzal a véleménnyel távozunk, mint amivel érkeztünk.
Ön felfűzte ennek a térségnek a sajátos kis problémáit, és egy fikciós alkotás, egy nagy játékfilm született belőle, úgy, hogy a problémák ott vannak. Hogyan egyensúlyozott, annak ellenére, hogy a Ditróba érkező pékek esete volt a kiinduló pont?
Először is azonosítani kell a problémákat ahhoz, hogy eldöntsd, melyek kerülhetnek be a filmbe. Utána ki kell találni a szereplők történetét úgy, hogy ezek a problémák természetes módon jelenjenek meg a filmben. A film nagyon rövid, mindössze 2 óra, és neked rendezőként egy csomó narratív dolgot kell meghatároznod arra vonatkozóan, hogyan zajlik a cselekmény, milyenek a szereplők, mi motiválja őket. A film nem lehet egy szociopolitikai tanulmány arról, hogyan működik ez a szűkebb társadalom vagy a világ. A filmnek ettől el kell vonatkoztatnia. És akkor nekem, forgatókönyvíróként meg kell találnom azt a történetet, amely minél jobban átfogja ezeket a szinteket, a lehető legtermészetesebb módon, hogy minél kevesebbet kelljen dialógus formájában kifejtenem. Filmezni csak akkor indulok el, amikor úgy gondolom, hogy megtaláltam, összegyúrtam egy megfelelően erős történetet, amely ezeket a szinteket érinti. Persze, a filmezés során még finomítunk, hogy könnyebben érthető legyen a történet. Minden egyes jelenetnek több célja is van. A történet szempontjából is meg kell felelnie, és a kérdéseket is fel kell tennie. De mindezt természetesen kell véghez vinni, ne legyen semmi erőltetett.
Ezen az estén a színészek elárultak néhány módszert azok közül, ahogyan dolgozik. Kíváncsi vagyok, tényleg mennyire látja előre, hogy mi hogyan történik.
Én mindig részletesen megtervezek mindent, de a filmezés során nyitott maradok, mert látnom kell, hogy abból, amit elterveztem, mi működik és mi nem. De egy tervre szükségem van, mert én sorrendben veszem fel a jeleneteket. Ez elég bonyolult, mert nem számíthatsz a vágásra, hanem elejétől végéig meg kell tervezned a jelenetet, amely tökéletesen kell, hogy működjön. Nem kis jeleneteket veszek fel és vágok össze, ami pedig nem kell, kidobom. Nem. Tökéletesen kell összejönnie, és ehhez nagyon részletesen ki kell tervezni mindent. Az évek során dolgoztam ki magamnak ezt a módszert, hogy leírom azt, amit várhatóan látni fogok, és akkor elkezdem megkeresni azokat a helyszíneket, amelyek a legközelebb állnak az elképzeléseimhez. Utána pedig a szereplőket keresem meg. Nem feltétlenül fizikailag, hanem jellem szempontjából. Számomra fontos, hogy milyen a kisugárzásuk, ők pedig képesek kell, hogy legyenek arra, hogy a jeleneteket végig tudják játszani. Pontosaknak kell lenniük, a szöveget tudniuk kell, türelmeseknek kell lenniük. Ezután a filmezés helyszínén próbálom felmérni, hogy mennyire megvalósítható mindaz, amit elképzeltem, de ekkor már alkalmazkodom is a helyzetekhez. A karakterek sem csupán a forgatókönyvbéli szereplők már, hanem a színészek megtöltik őket élettel. A nyelvek is sokat számítanak, és minden egyes helyszínnek fizikai tulajdonságai is vannak. Van távolság az ajtó és az ablak között, a színészek között. Nekem kell megtalálnom azokat a megoldásokat, amelyek segítségével megőrzöm a ritmust, az előre elképzelt dolgokat. Röviden, minden nagyon ki van tervelve. És minél jobban ki van tervelve, annál nehezebb betartani, megőrizni minden egyes filmezési nap végére. Mert reggelente elkezdjük, tudjuk, hogy valahogy így lesz, de a valahogy így és a valóság között hatalmas a távolság. Minden filmezési napnak szüksége van egy revelációra. Rendezőként keresel, kínlódsz, vered a fejed a falba, és a végén születik valami, amitől jó lesz minden. A tapasztalat tulajdonképpen nem segít. Minden nap előről kezded, és a végén azért boldog mindenki, mert a film alapjaiban tükrözi azt, amit elképzeltünk. Tökéletes viszont soha nem lesz.
Az a bizonyos jelenet, amelyről ma este is annyit beszéltünk, a falügyülés, amelyen elszabadulnak az indulatok, mindenki egyszerre beszél, valóban egyetlen vágás nélkül jött össze?
Egyetlen jelenet sincs megvágva. Minden jelenet vágás nélkül folyamatos kameramozgással lett rögzítve. Sőt, abban a jelenetben improvizáció sincs. Mindenki tudja, hogy mit kell tennie. Ez nem a jelenet érdeme, mert nem versenyen vagyunk. Igen, ehhez kell tudni a mesterséget. Az a jó benne, hogy a néző azt hiszi, hogy improvizáció, hogy azok az emberek valóban egy gyűlésen vannak, azzal a lendülettel, ami ehhez kellett. Nehéz volt összehozni, de örvendek, hogy hitelesen sikerült. Amikor 2 nappal ezelőtt ott mutattuk be a filmet, az emberek azt hitték, hogy az igazi közgyűlésen filmeztünk. Nehéz volt elhinniuk, hogy egy előre megírt szöveget adunk vissza a színészekkel.
Nem fost ce am prezentat filmul acum 2 zile într-unul din acest oraș din caravană. Oamenii credeau că am filmat la adunarea reală, cea care a fost și nu că am reimprovizat cu actori. Nu puteau să înțeleagă că există nivelul ăsta de discurs și de precizie atunci când îl bazezi pe un text scris și pe niște actori.
Krisztián Mundzsiú rendezővel beszélgettünk. Moldován Orsolya, a Marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat színművésze olyan üzletasszonyt alakít a filmben, akiről azon kívül, hogy a pékséget vezeti, annak tulajdonosa, és egy adott pillanatban a közösség ellene fordul az alkalmazott vendégmunkások miatt, egyebet nem sokat tudunk meg. Partnere a filmben a pékség ügyvezetője Judith Stathe, akit a közönség elsősorban táncosként ismerhet, nem pedig színésznőként. Az ő története áll a film középpontjában. Emberként róla tudunk meg a legtöbbet. A középpontban húzódó szerelmi szálnak is ő az egyik főszereplője. Az események télen játszódnak, Torockó pedig erre kiváló helyszínnek bizonyult. Krisztián Mundzsiú sajátja, mint hallhattuk, a vágás nélküli nagyon precízen kidolgozott jelenetek. Az egyik legbonyolultabb jelenet annak a falu gyűlésnek a visszaadása volt, amely a valóságban is lezajlott Ditróban, amikor a közösség civilizáltan igyekezett megbeszélni a szri lankai pékek esetét. Az eredmény olyan balkáni veszekedés és indulatok torlódása lett, amely egyik jellemzője ennek a társadalomnak. Moldován Orsolyával beszélgetünk, aki nem első ízben dolgozott együtt Krisztián Mundzsiúval. Pár évvel ezelőtt a Bakalaureát című nagyjátékfilmben már szerepelt. Vajon neked az élmény volt-e nagyobb? Az az élmény, hogy részt vehettél egy ilyenben, és tényleg megtapasztalhattad mindazt, amivel jár egy ilyen forgatás, vagy nyilván nagyon fontos a szakmaiság, hogy ne. Ezt a kettőt hogyan egyenlített ki, hogy egy Krisztián Mundzsiú rendezte filmben játszhattál, és hogy igen, Cannes-ban is végigvonulhattál azon a bizonyos vörös szőnyegen.
Maga a felkérés, hogy én játszhatok ebben a filmben, az egy nagyon nagy öröm volt. De ugyanakkor ott van megint a kétség, hogy meg tudom ugrani, rendben leszek. Aztán nyilván, amikor elkezdünk forgatni, akkor én annyira bízom a rendezőben, hogy tudom, hogy nem fog rossz útra terelni, sőt azt is tudom, hogy a hibáimat vagy a hamisságaimat egyből javítani fogja. Tényleg az élményt és a szakmaiságot nem tudom külön választani, mert egy akkora nagy élmény az, hogy találkozol egy ilyen stábbal, ebbe beleértem a technikai embereket is, beleértem a színész kollégáimat, beleértem a fantasztikus producert, Tudor Reut, aki egy gavallér. Nagyon jó köztük lenni. Nekem most egy picit szakmaisága, az, hogyha szakmaiság részéről beszélek, akkor azt tudom elmondani, hogy engem ez a szerep, vagy ez a film igazából egy szakmai életi válságban talált. Úgyhogy ilyen szempontból abból segített, azokból a kételyekből, hogy hol tartok én, vagy mi az oka annak, hogy most abban a színházban, amit nagyon szeretek, és ami igazából, ami nekem a legfontosabb dolog a világon, szakmai szempontból, ott én most egy kicsit mellőzve vagyok. Nagyon nehéz ezt egy színésznek kezelni, hogy a korom miatt, a Covid miatt, a pénzhiány miatt, vagy egyéb alkotó elemek miatt van ez így. Úgyhogy nekem ez egy nagyon szép történet volt most így az életemben.
A felkérés az hogyan történt? Volt casting, gondolom, annak rendes módja szerint, de mire gondol az ember, amikor elmegy jelentkezni egy film szerepre? Színesít valamit az a karrier szempontjából, hogy te most filmben szerepelsz? Más tapasztalat, más élmény, a szokványostól eltérőt szeretnél csinálni ilyenkor?
Engem soha nem motivál a szokványostól való eltérés. Engem mindig valaminek az őszintessége tud motiválni, úgy magánéletben, mint szakmai életben. Ugye az ember nem jelentkezik egy ilyen dologra, mert nem tudja, hogy van. Tehát, hogy mindenképpen felkérés jön, mindenképpen egy casting folyamat van, ami után felhív a producer, és azt mondja, hogy akkor most ebben az esetben te vagy a befutó. Ezek a napok, elkezdünk egyeztetni forgatási napokat, az én programom és az ő programjuk, és akkor van egy pénzügyi megállapodás is köztünk. Igazából ez így kezdődik.
Az, hogy milyen volt a szerep, hogy kit kell alakítanod, az vonzó volt?
Igazából még nem volt a szerződést megírva, hanem megvoltak ezek a feltételek, ezek a paraméterek, és akkor a forgatás elkezdése előtt volt 3 nap, amikor elmentem próbára. Ott találkoztam a rendezővel, ott találkoztam azokkal, akik majd a partnereim voltak, és ott láttam először a forgatókönyvet. Az én részeimet láttam akkor. Az egészet egyikünk sem tudta. Az egész történetet, pont azért, hogy igazából ne legyenek prekoncepcióink, hogy akkor ott mi történik, hiszen az ember a saját életét úgy éli, hogy a másik emberről nem tud, de ugye egy helyiségben vagyunk. Tehát ugye a szomszéd asztalnál ülő hölgyről nem tudok semmit, de most igazából mi egy filmben vagyunk. Nyilván, hogy a saját részedet tudtad, vonzó volt, mert vonzón volt megírva. Hasonlított is egy kicsit hozzám a karakter, de ugyanakkor nagyon-nagyon sok különbözőséget láttam abban, ahogy én működöm, és ahogy ez a megírt karakter működik. Igazából az volt vonzó, ahogy engem irányított a rendező, ahogy elkezdtünk beszélni ezekről a szituációkról, ahogy a magyar szöveget elkezdtem alakítgatni, mert ugye először románul írta meg a forgatókönyvet, a Székely Csaba lefordította első körben, de hogy lenni szokott, amikor elkezdesz dolgozni, elkezdesz gondolkodni azon, hogy milyen a szituáció, milyenek a karakterek, akkor a nyelvnek a természetességét azt akkor találod meg. És akkor ezen nagyon sokat dolgoztunk, hogy természetes legyen a nyelv, de ugyanakkor ugyanazt tükrözze, mint a román szöveg.
Milyen végül is ez az üzletasszony, akit te alakítasz? Tehát mi közös volt bennetek egyáltalán, hiszen róla emberileg nem sokat tudunk meg, csak azt, hogy hogyan végzi a munkáját a filmben.
Hát pont ez az egyik kapcsolódási pont. Én nagyon, hát nem védem a magánéletemet, de úgy gondolom, hogy az rám tartozik. Tehát pont ez volt az érdekes, hogy ennek a nőnek nem kellett megmutatni a magánéletét. Én sem szoktam, vagy én nem érzem kényelmesnek azt, hogy a nagy nyilvánosság előtt beszéljek arról, hogy hol lakom, mit főztem, milyen könyvet olvasok, hogy nevelem a gyerekeimet, és hozzánk is jött a Jézuska karácsonykor, tehát, hogy élek meg bizonyos dolgokat, de lehet, hogy azért, mert van egy hidegség bennem. A barátaimat, azokat nagyon közel tartom magamhoz, és a családomat is, de a kívülálló emberek kicsit azt gondolják rólam, hogy ilyen nagyon hideg vagyok, pont azért, mert ezeket a dolgokat kicsit magamnak tartom. Aztán nyilván, hogyha kialakul egy kapcsolatom valakivel, akkor nyilván másképp tudom feltárni magamat. És szerep kapcsán is ez volt, hogy igazából azt látják a szakmaiságát a hibáival és a tévedéseivel együtt. Tehát egy nő, aki végzi a dolgát, ő úgy gondolja, hogy jól, neki nincsenek kételjei abban, hogy csak ezt az utat tudja követni. Van egy vállalkozás, ami 10 éve egészen jól működtet, és tovább akarja valamilyen módon fejleszteni. Egyetlen pici magánéleti szál az az, hogy van ez az ő segítője, vagy nem is beosztott, mert egy baráti viszony is van, de hogy annál több van kettőnk közt. Erre nincs jelenet, de úgy érzem, hogy attól tudott megszületni egy csomó jelenet köztünk, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy ez a két nő milyen a magánéletben, hogy ők hogy kapcsolódnak egymásra, és ezért tudtunk Judittal úgy érzem egészen jól találkozni emberileg és színészileg is.
Igen, ez volt nagyon érdekes, hogy én vártam, hogy legyen valami délutáni kávézás, pletyka, esetleg valami, ami felfed egy kicsit az emberből is. Na hát ez elmaradt végül is a filmben.
A nézőre van bízva. Ő hogy látja még ezeket, hogyha él benned a film, akkor még gondolkodol azon, hogy vajon az miért történhetett. Úgy, nekem van olyan sokszor, hogy látok egy filmet, és utána az is bennem van, hogy azt nem láttam, de az vajon hogy lehetett. És számomra ez egy érdekesség egy filmben. Van, akinek hiányérzet, de hát ez is alkatfüggő dolog, hogy azt szeretjük, hogyha nagyon elénk van tárva egy történet, vagy azt szeretjük, hogyha valaminek van egy kis rejtelme.
És pont ezért hogyan fogtad meg? Tehát ezt a visszafogottságot már eleve te belevitted? Vagy melyek voltak azok az utasítások, amiket kaptál Krisztiántól?
Hát ő nagyon diszkréten és nagyon szépen instruál. Néha csak odajön és súg valamit. Mindig ahhoz képest instruál, amit először tettél. Nagyon sokszor fel van véve egy jelenet. Ez tudott dolog az ő filmkészítési technikájáról, hogy néha 20-25 felvétel is készül egy jelenetből, de van, amikor csak 17. Ahogy lépésről lépésre megteremtetti veled, az nagyon szép, hogy nincs semmiféle erőszakosság. Mindig belőled indul, vagy abból az energiából, ami 2-3 ember közt megszületik, attól függően, hogy hányan vannak nyilván a jelenetben. És olyan nagyon szépen megteremt egy ilyen alkotói hangulatot, de egy olyan, amiben nagyon biztonságban érzed magad. Amiben érzed azt, hogy ha tévedsz, sincs baj, de pont ettől kezdesz egyszer csak egyre kevesebbet tévedni, mert nincs semmiféle stressz, tehát hogy valami nagyon-nagyon nagy szabadság van. Ugye én nem tudok arról a jelenetről beszélni résztvevőként, a kollégáim mesélték, hogy van ebben egy nehéz jelenet színészként, egy ágy jelenet, és hogy annak a hangulatát milyen érzékenyen és milyen ölelően fogta meg, hogy segíts át a színészt ezen a nagyon nehéz jeleneten. De mondom, én csak nagyon-nagyon jó dolgokat tudok mondani róla, és akkor sem tudom kifejezni azt, hogy mennyire nagyszerű művész.
Azt ő is mondta, hogy nyilván a jeleneteket nem vágja, nincsenek vágások. Ez egy nehézség, ez egy, gondolom, a színész számára is egy picit bonyolítja a helyzetet, és ezt ő is elismerte, hogy igen, itt a színésznek nem szabad tévednie. Ezeket hogy lehetett áthidalni, hogy nem tévedhetek, meg kell csinálnom jól?
Azért vagy ott, vagy ez a munkád, vagy ettől jó színésznek lenni. Sőt, én azt hiszem, hogy színészileg könnyebb is az, hogy egyidejű a jelenet velem, egyidejű a jelenet a nézővel. Én azt a helyzetet sokkal nehezebben tudom filmen színészként megteremteni, amikor a kamera csak rajtam van, és a partner adja ugyanúgy a jelenetet lejátszuk, vagy amikor én nem vagyok benne, csak ő. Mert valahogy megtörik, tehát hogy a két résztvevő, vagy a három, vagy ahány résztvevő mindig érzi azt, hogy kinn nincs a kamera. Hogy akármennyire ott vagy, és próbálod segíteni, mégsem vagytok egy térben. Egy térben vagytok, de valahogy más az, hogy a kamera kettőnk közt van. Itt meg nincs kettőnk közt, csak mi vagyunk ketten, vagy hárman. Nekem alkatilag ez könnyebb. De ezt csak mondom, ez az én tapasztalatom. Lehet, hogy van, akinek a másik helyzet könnyebb.
Igen, sose zavar a kamera?
Jaj, mindig zavar, ez a mikrofon is zavar, hogyha itt tartod. Engem nagyon zavarnak a gépek. Nem is tudok autót sem vezetni jól, a kávéfőzőtől és a kuktától is félek. Nem ebben a században való vagyok, az egyértelmű. Viszont ha van egy nagyon jó helyzet, akkor én ezeket ki tudom zárni. Mert hogy abban a pillanatban nem én Moldován Orsolyak el féljek ezektől a gépektől, hanem végzem a munkámat színészként. Nekem nagyon nagy tanulási folyamat volt ebben a színészi eszközeimnek a filmes használata terén az, hogy nagyon sokat vállaltam diákfilmet. Mindkét kolozsvári filmes egyetemről és itt Vásárhelyen is a médiaszakosokkal, mert hogy én is tanulom ezt. Nekem is meg kell tanulni, hogy ott van a kamera, nekem is meg kell tanulni bukdácsolni, És én tényleg nagyon hálás vagyok ezeknek a diákoknak. Nyilván ők is megköszönték ezt nekem, vagy én ezt mindig ilyen becsületbeli ügynek gondolom, hogy így vissza kell a szakmáknak adni valamit. De én ott tanultam meg nagyon sokat ezeknek a gépeknek a kizárását valahogy abban a pillanatban, mert én félek a gépektől. Mert nem tudom, hogy működnek, ez a baj.
Van az a bizonyos jelenet, a falu gyűlés jelenet. Arról mesélj egy kicsit, hogy hogyan élted meg belülről. Tehát az tényleg nagyon-nagyon aprólékosan, precízen fel volt építve, és ott tényleg nem lehetett hibázni, viszont hihetetlen, hogy mennyi helyen történik ott egyszerre minden az égvilágon, és mégis tökéletesen jött ki. Ez hány felvétel volt különben?
Nem tudom, 20-on felül van biztosan. Az első felvételek azok tényleg mindannyian tudtuk, hogy azért készülnek, hogy még javítgassanak a beállításon. Azon, hogy ki hol áll, ki hol ül. Hol ülnek az emberek levegősebben, hol kell több, ki milyen színű ruhában van. Tehát, hogy a filmnek úgy a kromatikáját, mind a hangkonstrukcióját nagyon-nagyon odafigyelően építették meg. Sokkal több ember volt abban a teremben, mint ahány látszik. De beszélve arról, hogy három színész végigviszi ezt a munkát, és nem látszik. Az ő szakmaiságuk előtt le a kalappal. Te tudod, hogy nem vagy benne, te irányítod igazából a jelenetet, Hadházi András irányítja ezt a jelenetet, és nincs benne. Az elején látjuk egy keveset. Mellette áll a pap, Bíró József ugyanúgy, és Kovács Levente rendőrként. Hátul vannak valamiféle tükrök, ahol néha felsejlenek, de azért a munkát úgy végezték, hogy ők tudták, hogy nem lesznek benne ebben a jelenetben. Tehát, hogy mindenképpen megemlítem őket és az ő profizmusukat. Nehéz volt, mert mindannyian tudtuk, hogy egy ilyen konstrukciót azt nagyon nehéz megcsinálni. Mindannyian éreztük, hogy olyan nagyon valószerűtlenül kevés volt az az idő. Mindenki már nagyon fáradt volt, ezek az utolsó forgatási napok voltak. Betegségek, különböző Covid hullámok csaptak át a stáb feje fölött, és szerencsére azok az emberek, akik miatt megállhatott volna a forgatás, nem lettek betegek. Ez is egy ilyen kicsit a csodát így súrója, hogy ha ugye a rendező, az operatőr, vagy valamelyik színész megbetegszik, akkor ott meg kell állni. De ez nem történt meg. Nagyon-nagyon sok próbálkozás volt. Tehát én arra emlékszem, hogy így folyamatosan, tehát hogy így fájt a vállam és a nyakam, tehát hogy valami olyan feszültségben ültem ott két napig azon a vékony kis padon, hogy ott néha a Judittal egymást masszíroztuk meg a hátam mögött, volt Fekete Beáta. Úgy kicsit támogattuk egymást, de hogy tényleg ott aztán a nyomásnak, vagy a belső lelki feszültség annyira erős volt, hogy így fizikálisan éreztem, hogy fáj a combom, mert tartom magamban azt a nagy energiát, amit ki kéne robbanjon, de valahogy nem sikerül. A rendező borzasztóan türelmes volt. Nem volt pillanat, hogy azt lásd, hogy ő most elveszíti a türelmét, hogy dühös, hogy türelmetlen. Igazából nem is tudom, hogy nem robbant. Vagy ő ezeket a dolgokat hogy kezeli. Hogy ő emberként, mikor egyedül van, hogy tudja ezt a feszültséget oldani magában. Nagyon-nagyon nagy erőt ad, és akkor ő mondta azt egy nap után, nagyon-nagyon nem ment a történet, és akkor ezt itt Vásárhelyen is mondtam is neki, hogy kiadlak, hogy írt egy levelet, hogy valahogy a szövegen menjünk át, és ha nem is lesz olyan jelenet, amilyet ő szeretne, ő valahogy boldogul. Amikor kapsz egy ilyen levelet, amikor nem az van, hogy nem csináljátok meg a dolgotokat. Ennyi van, ha nem tudtok többet, nincs semmi baj, csak menjünk szövegileg át rajta. Na, akkor itt fordult meg így a gyermek mindenkibe 5-ször, 6-szor, 8-szor. Így a másnap az így elkezdett ilyen nagyon-nagyon, hát nem is azt mondom működőképes lenni, hanem így érződött az, hogy valami megváltozott. Valószínű azért is, mert egy nap forgatás már mögöttünk volt. Valószínű azért is, mert tudtuk, hogy csak egy nap van. A statisztériának is elkezdett Krisztián instrukciókat adni úgy, hogy értsék meg, nem statiszták. Tehát attól, mert neki most nincs szövege, vagy kevesebb van, mint a szereplőknek, ne vegyenek rólunk tudomást, ne tiszteljenek minket, ne úgy gondoljanak ránk, mint színészekre, úgy gondoljanak ránk, mint kollégákra, vagy mint ennek a közösségnek a tagjaira, és amit akarnak, mondjanak be, akármelyik szövegnél, akármelyik replikánál, és attól, hogy ők elkezdték ezt értelmezni, amit hallanak, hogy igen, elkezdtek kiabálni, hogy igen, mindenhol ez van, hogy kevés a fizetésük. Igen, és ahogy ők elkezdtek természetesen reagálni arra, amit hallanak, nem nézőként, mi is így megbojdultunk ettől. Kellett fizikálisan ordítani azért, hogy elmondjam, amit el akarok mondani. Akkor kezdett ez így bedurvulni egy kicsit ez a történet, eladdig, hogy tényleg megteremtődött az a pillanat, hogy egy sapka, ha oda csapódik egy emberhez, abból ott mindjárt késelés lesz. Nagyon hálásak voltunk mindannyian ezeknek a torockói és torockó környéki embereknek, akik ott két napot lábon állva végig segítették ezt a helyzetet.
Ugye mondtad, hogy az egészét a filmnek nem láttad, a történetről se tudtál, gondolom, semmit. Tehát, hogy miről is szól gyakorlatilag ez a film?
Én akkor azon a próbán tudtam meg, hogy mi az én részem. Ebből számomra azért sok minden kiderült, hogy ebben a filmben, hogyha erről van szó, de tudtam, hogy nem én vagyok a főszereplő, tehát nem ez lesz a film főszála, hanem ez is egy történés, amiben az filmben játszó összes embernek az élettörténete összefut. Azt tudtam, hogy itt van egy szerelmi háromszög, meg hát utána találkoztam több emberrel, akik bizonyos szerepeket játsztak, de hogy a film egészét, vagy a film története, hogy azt hogy lesz összevágva, azt nem tudtam. Nem.
Kámban, amikor először láttad, akkor gyakorlatilag te is egy filmet néztél, mint egy majdnem közönséges néző, azzal a különbséggel, hogy azért csak ott vagy te is a vásznon. Hogy lehet ezt nézni, hogy milyen érzésekkel nézi az ember ezt? Hol dobog a szíve olyankor?
Igen, mi színészek mindannyian ott láttuk. A stáb többi tagja, nekik már volt ilyen belső vetítések, tehát ők látták, mi nem. Igen, ezt úgy minden úgy kavarog ilyenkor az emberben. Én mondjuk rá is készültem, hogy nem fogom látni a filmet, mert úgy minden úgy ott van, és bemész, és ez a nagyszerű, nagy óriási filmszínház, és a maga a helyzet, és maga az emberek, akiket eddig csak filmvásznon láttál. Tehát úgy minden úgy kicsit megbojdul benned, de végül is eljön a megváltó sötétség, és elkezdődik a film. Az elején így még kattogtak bennem ezek a dolgok, és egyszerűen egyszer csak elmúlt. És elkezdtem látni a filmet, és az volt az érzésem, mikor vége van, hogy ja, vége van? Olyan borzasztóan kevésnek, vagy rövidnek tűnt. Nem éreztem, hogy ez 2 óra volt. Mikor másodjára láttam Bukarestben, akkor már másképp helyeződött el bennem a történet. Sőt, más helyzeteket kezdtem elnézni, más embereket kezdtem nézni, hogy vajon ő ott mit csinál, vagy neki ott mi a története. A ditrói vetítés az megint egy teljesen külön történet volt, hogy hallani azt, hogy az a borzasztóan feszültségből induló filmvetítés, hogy egyszer csak hogy lazul fel, hogy a nézők hogy lazulnak fel, hogy kezdik egyszer csak látni a filmet, elkezdett hallani a reakcióikat, és akkor azt érzed, hogy igen, elkapta őket. Bármilyenféle előítéletekkel jöttek, vagy bármennyire azt hitték, hogy ő itt egy bántás fog feléjük megfogalmazódni, egyszer csak a film és a történet elkapta őket, és elkezdtek reagálni rá, és akkor negyedszer itthon láttam, az a megint egy másik helyzet, hogy itthon van a film, itthon nálam. Igen, egy kicsit a technikai felszereltség az nem volt a helyzet magaslatán.
Az az érzés, hogy tényleg te ott vagy a legcsillogóbb sztárok között. Ez megemészthető? Ez hogyan emészthető meg? Hogy igen, nekem is itt a helyem utóvégre ezek között, az emberek között. Ezt tudja kezelni valahogyan a színésznő?
Én nem tudom, hogy mást ezt hogy kezeli. Én a kollégáimnak is azt mondtam, hogy el kell higgyük magunkról, hogy igenis lehetünk ott. Bármelyikünkkel megtörténik. Most ez velem történt meg. Igen, ezt az egész helyzetet ott kell hagyni. Én azt hiszem, ott hagytam magamnak 10 percet, egy fél óra magányt a Cannes-i tengerparton, és ott kell hagyni ezt az egészet. Tehát, hogy ott meg kell élni, de egy kicsit ennek a glamúrja, és ennek a glamúrnak a máza, az azért úgy tudjuk, hogy nem az a valóság, amit a világban emberek élnek. Hogy ennek van egy igazságtalansága, hogy én ezt most megélem, amíg nem akarok elmenni odáig, hogy amíg más háborúban van, mert nem lehet folyamatosan egy lelki furdalásban élni azért, mert valahol a szomszédban háborúban és nálam nincs, tehát hogy ezzel így nem lehet, de hogy az én valóságomtól is nagyon eltávolodott volt, hogy én ott aláírok szerződést, hogy hány 10 000 eurós ékszer van rajtam. Tehát, hogy olyan nagyon valószerűtlen, és tényleg ezt ott kell hagyni, ezt az érzést. Vagy én legalábbis én magamnak ezt tanácsoltam. Magam és én megbeszéltük ezt a helyzetet, mert olyan nevetséges lenne, hogy én az elkövetkező 10-15-20 évben még ezzel tartanék ilyen one woman show-kat, hogy én egyszer ott voltam. Vagy ettől én okosabb lettem, szebb lettem és tehetségesebb lettem. Ez egy nagy esélye volt az életemnek, egy borzasztóan szép este, de én a munkát szerettem, nekem ebből az egészben a munka maradt meg, ennek a csapatnak a szeretete, ezeknek az embereknek a barátsága, az, amit én igazán tovább tudok vinni ebben a történetben.
A filmben az Erdély Magyar Társulatok számtalan színésze szerepel, kisebb-nagyobb szerepekben, akár statisztaként is. A film többnyelvű, a magyar fordítás Székely Csaba drámaírónak köszönhető, akit szintén felfedezhetünk statisztaként is. Most vele beszélgetünk.
Engem kértek fel, hogy a szöveg magyar verzióját gondozzam. Pontosabban arra, hogy mivel Krisztián Mondzsiu a forgatókönyvírója is ennek a filmnek, de ő nem tud magyarul, ezért azokat a részeket, amelyeket magyar szereplők mondanak, de ő románul írta meg evidens módon, azokat fordítsa magyarra, és tegyem úgy mondhatóvá, hogy minél természetesebben hangozzék. Most miután megszületett ez a szövegváltozat, utána még volt olvasópróba, még átrágtuk, és Krisztián minden regionalizmust igyekezett kigyomlálni belőle. Én először úgy gondoltam, hogy mivel ez egy erdélyi faluban játszódik, gondoltam, hogy egyfajta ilyen mezőségi nyelvjárás megfelelő lenne, de Krisztián nem akart bele nyelvjárást, azt mondta, hogy ha ezt a nagy közönség megnézi, nyelvjárással akkor humorosnak fogja találni, és ő nem akarja, hogy humoros legyen az, ahogyan a szereplők beszélnek, hanem arra szeretné, hogy az emberek figyeljenek, amit mondanak. És akkor ilyen általános köznyelvi vidéki megszólalások lettek ezek végül. A forgatások megkezdése előtt Turockon volt olvasópróba. Miután annak vége lett, akkor először megkérdezte Krisztián, hogy beszélek-e németül, mondtam, hogy nem, azt mondta, jó, a német pap szerepére keresne valakit, és utána játszok-e valami hangszeren, és mondtam, hogy hát régen fúrújáltam. Ó, nagyszerű, mert van ez az iskolai jelenet, meg mit tudom én, és hogy jó lenne egy fúrújás is a filmben, és akkor így kerültem bele.
Mennyire különbözik ez a színháztól? Tehát amikor egy filmben kell tényleg ezeket a párbeszédeket gördülékenyé tenni, ez mennyire mástól?
Olyan szempontból teljesen más, hogy ez ugye nem az én szövegem, nem én írtam. Igazából szövegjavaslatot én nem tudok tenni ilyen helyzetben, tehát hogy mit kéne ehelyett mondania, mert tiszteletben tartom azt, hogy nem én vagyok az írója, hanem a másik, és ő azt úgy írta meg. Ilyen kulturális területen tudok javaslatot tenni, például volt egy olyan, hogy az eredeti verzióban az szerepelt, ugye van ez a falugyűléses jelenet, és akkor ott az egyik felszólaló azt mondja a Moldován Orsolya által alakított pékségvezető asszonynak, hogy jó, hogy nincs pénz, de hát hogy magának viszont van pénze, miből van az a Mercedes-e, vagy mit tudom én, az a nagy autó. És akkor valaki azt mondja, hogy a plébános úrnak is Mercedes-e van. És a plébános pedig, bár a filmben nem látszik az arca, de azt mondja, hogy a végső verzióban azt mondja, hogy az az anyukámé, és másodkézből vettük. Az eredetiben viszont azt mondta, hogy a feleségemé. Ugye az ortodoxoknál a papnak lehet felesége, katolikusnál viszont nem lehet, és akkor így kiavítottuk ezt a dolgot, hogy az ott nem oké, hogy azt mondja, hogy a felesége, mi legyen inkább az anyukája.
Azt hiszem, inkább nagyobb élvezet volt számodra az, hogy jelen lehettél, ugye, egy forgatáson, hogy hogyan működik ez egyáltalán, tehát hogy a mechanizmusát megtapasztalhattad.
Hát igen, nagyon izgalmas, de nem ajánlom senkinek, főleg télen nem. Van egy jelenet a filmben, hogy szilveszter éjszakáján kint van a falu népe az utcán, nézik a tűzijátékot. Kb. 4 órás felvétel volt, amik kint toporogtunk a hidegben, és tényleg ez a torockói hideg, mínusz, nem tudom, 10 fok vagy valami, és úgyhogy nem voltunk azért annyira felöltözve. Ugye azért kellett olyan sokáig áldogálni, mert bár ez egy 10 másodperces jelenet, de újra és újra fel kellett venni, mert nagyon sok ember szerepel benne, tehát nagyon sok statiszta ott van. A rendező mindenkihez oda ment egyenként, és megmondta, hogy te mit csinálsz. Te meggyűjtöd ezt a csillagszórót, te töltesz ebből az üvegből, te kocintasz, te azt mondod, hogy te innen oda mész. Mindenkinek egyenként elmondta, hogy mit csináljon. Most ezek közül az emberek közül, akiknek ő elmondta, hogy mit csináljon, voltunk ott, vagy 120-an, ezekből látszik élesen a képen kb. 5 vagy 6. A többi 110 az olyan homályos, vagy egyáltalán nem látszik. Tehát akár nem is lett volna muszáj ott lenni 4 órának. Én is csak egy ilyen homályos foltként látszom abban a jelenetben. De hát ott kellett állni és újra megcsinálni ugyanazokat a mozdulatokat, újra és újra belekortyolni, majd kiköpni a gyerekpesgőt. Viszont el lehetett énekelni a székely himnuszt 20-szor. Ez egy nagyon érdekes élmény volt, és így mondtuk is akkor, hogy milyen érdekes lesz, hogy egy román filmben a székely himnusz felhangzik. Hát az a része, hogy újra és újra fel kell venni, és mindig meg kell ismételni, és mindig ugyanúgy, és már fáj a derekad, meg mindened. Az egyetlen ember, aki bírja az egészet cérnával és energiával is, az a rendező, aki ilyen bolhaként pattog mindenhol, már mindenki fárad, de amikor elhangzik az a vezényszó, hogy matar, indul a forgatás, akkor mindenkinek úgy kell tennie, mintha először történne az egész. Nem kényelmes, nem vidám, nem kellemes, de nagyon izgalmas maga az élmény, és látni, hogy hogyan működik, látni, hogy mennyi ember vesz részt benne, hogy milyen cselek vannak, például, hogy hány mikrofon van elrejtve koszorúban, pad alatt, tükrök, hogy vannak elhelyezve stratégiailag, hogy az emberek lássák és hallják egymást. Másrészt meg ugye nem tudhatod, hogy mikor voltál jó, annak ellenére, hogy statiszta vagy, ott kell lenni. Próbafelvétel hétköznapi értelemben, mint a színháznál, hogy próbálunk, olyan nincs, hanem egyszerűen csak megmondja, ezt kell csinálni, és kész felvétel, és akkor aztán csinálod azt. És hogy jól csináltad, de azt nem tudod, egyszerűen csak meg kell csinálni újra és újra. 20-szor, 30-szor, és aztán ő majd valamiből kiválogatja, hogy az jó vagy nem jó.
Végül is Krisztián Mongiónak ez a, nem is tudom, a technikája, ez el is hangzott többször is, ugye, hogy ő nem vág, tökéletesen kiszámol mindent. Te rájöttél arra, hogy hogyan működik az ő agyában az, hogy hogyan fogja felvenni a filmet, mit lát előre?
Nem, igazából nem tudom, hogy ő hogy látja ezeket a dolgokat. Én meg is lepődtem, hogy egyetlen kamera van, így először néztem, hogy hol a többi kamera. Tehát ez nagyon-nagyon ritka filmeknél. Az, hogy egy kamera, igaz, hogy egy, mit tudom én, több százezer eurós kamera, de egy kamera. Onnan, ebből az egyetlen nézőpontból készül minden, és akkor ugye, hogy nincs vágás. Az is furcsa volt, hogy végig kell csinálni egy hosszú mozgássorozatot, és ha valaki valamit elront, akkor azt újra, illetve hát ő megnézi, hogy... És ezt az elrontást, ez elég annyi, hogy valakinek kilóg a maszkja a zsebéből. Tehát ugye az volt akkor, még a pandémia nagyon dúlt, és... felvételek között maszkot fel, felvétel indulás előtt maszkot le, maszkot zsebbe. Egy ilyen hatalmas jelenetnél, ugye, ami, mint ez a falugyűléses jelenet, hogy majdnem 20 perc, és mindenkinek meg van mondva, hogy mit kell csinálnia. Ugye nekem be kellett jönni egy oldalajtón, végig sétálnom a padok mellett, kezet fognom két emberrel, megbeszélni velük, hogy hogyan van a család, gyerekek, minden, az, ebből semmi nem hangzik el a filmben, de ugye valahogy szerepbe tesz. És aztán valaki integet nekem, hogy ott mellette van hely, egy lány, akkor én észreveszem, oda megyek, leülök, vele is váltok néhány szót, majd bekapcsolódok a beszélgetésbe. A beszélgetés ráadásul úgy van, hogy elől folyik, illetve itt ott a tömegben, az, ami ott hátul van, mi nem látszunk nagyon, csak így homályosan. És a körülöttem lévők azok pékségellenesek, és én, mint a falu zenekarának a tagja, én pékségpárti vagyok, már csak azért is, mert hogy minket támogat a pékség. Elmondja Moldován Orsi, hogy van egy művészeti kezdeményezés, és van egy csapat, egy zenekar, akit támogatunk. Tehát, hogy én pékségpárti vagyok, és próbálom a többieket győzködni. Most ebből sem nem látszik a filmen, hanem van ez a nagy kavalkád, de csak azt akarom ezzel mondani, mindenkinek megvan a szerepe, és a rendező mindenkinek kiosztotta a szerepet. És ugye ez fantasztikus, hogy 100 embernek, vagy annál is többnek kiosztani így a szerepeket, elmondani, hogy mi történik, miközben ugye a lényeg az 3-4 ember között zajlik ott elő. Szóval ehhez kell valami olyasféle analitikus agy, hogy egyszerre több tucat dologgal tudjon foglalkozni. Nagyon érdekes, és hát különleges, és nem véletlenül nagy művész Mongiu, hogy erre képes.
Székely Csaba drámaíróval beszélgettünk. Krisztián Mundzsió rendező Jászban született, jelenleg Bukarestben él. Az erdélyi valóság feltérképezéséhez arra is szüksége volt, hogy elutazzon Ditróba, és a helyszínen beszélgessen emberekkel. A konfliktust azóta sikerült megoldani. Ettől viszont már nem hangos a sajtó. A kedélyek lecsillapodtak, ma már több vendégmunkás is dolgozik a településen. A jelenség azonban létezik, az idegenektől tart a társadalom. Mindegyik. Moldován Orsolya a ditrói vetítésen is jelen volt, amely propaganda szinten majdnem úgy működött, mint a film. Mi lesz vajon a következménye? Mikor ugranak egymásnak? Emberek, filmesek, közönség, románok, magyarok?
Itt beszélünk egy településről, ahol 5300 ember él, és ebből 200 egy adott helyzetben rosszul reagált. Ezért megbélyegezni egy közösséget botorságnak tartom. Az, hogy ők abban a helyzetben így reagáltak, sajnos természetes. Mert olyan a közbeszéd, olyan a társadalmi és politikai berendezkedésünk, hogy így tudtak reagálni. Ezen a közönség találkozón elmondta Krisztián Mundzsió, hogy én azért akartam ezt a filmet megcsinálni, hogy beszéljünk arról, hogy vannak közösségek, akik bátrabbak, mint a többiek. Ezt higgyék el, ebben az országban is, Európában is, Nyugat-Európában is vannak közösségek, akik ugyanúgy gondolják ezt a dolgot, mint maguk, de nem volt bátorságuk megmondani. És ez nagyon tetszett nekik. Vagy hogy egy közösséget, egy települést nem lehet megbélyegezni azért, mert két ember hülyén viselkedik. Mindig az egyént kell felelősségre vonni, soha nem a közösséget. Őket így, vagy ezt a problémát soha nem kezelte senki így. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy mekkora ez a konfliktus, hogy ott hogy ölik vagy nem ölik egymást, hogy ott az iskolaigazgató, aki egy román hölgy, ő elmondta, hogy akkor, mikor ez kipattant, folyamatosan jöttek hozzá újságírók, tévéstábok, hogy ő beszéljen arról, hogy ő románként diszkriminálva van Ditróba, és ugye milyen rossz. És mondta, nem, egyáltalán nem vagyok, és egyáltalán nem rossz, és én itt nagyon jól érzem magam. Ez a közösség a családom. Tehát, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy kit hogyan bélyegzünk meg bármilyen történet kapcsán. Ezek az emberek azt mondták, hogy ők azért jöttek ide, hogy megvédjék a falu becsületét, és a végén már ilyen félkönnyes szemmel kacagtak is, és mondták, hogy hát itt szó sincs erről a dologról. Fiatal vállalkozók mondták azt, hogy ő vállalkozhatna akár Kolozsváron, de Budapesten is, de ő Ditróba akart hazajönni. Itt ad az embereknek munkát, és erről nem beszélünk. Mindig csak a konfliktus, vagy a probléma az, ami egyszer csak kirobban. Sajnos így működik, vagy így működik ez a társadalom.
Milyen segítséggel dolgozott Krisztián Mundzsió? Mennyire sikerült megértenie a régió problémáit, gondolkodását, gondjait? Kérdeztük a rendezőtől.
E posibil ca perspectivele să fie un pic diferite atunci când trăiești la fața locului, dar nu știu dacă înțelegerea e diferită.
Lehet, hogy a perspektívák kicsit mások, ha ott élsz a helyszínen, de nem biztos, hogy a megértés is más. A perspektíva a saját tapasztalatot tükrözi. Én nem éltem itt, de ez nem jelenti azt, hogy nem értem az együttélésből fakadó problémákat, amelyek sokszor visszafordíthatatlannak tűnnek. Ez nem román-magyar-német mechanizmus, hanem az az elv, ahogyan mi általában viszonyulunk a többiekhez, mindenkori gyanakvásunkkal, és feltételezzük, hogy másik az ellenségünk. Ezek vagyunk mi, így vagyunk kódolva. Ez a gyanakvás mentett meg a történelem az emberré válás folyamatában. A film külső helyzeteket kell, hogy feltérképezzen. Meg kell, hogy mutassa, hogy az emberek ilyen helyzetekben hogyan viselkednek. Az én feladatom pedig az, hogy megtaláljam ezeket a releváns helyzeteket, és felmutassam őket. Bárki, aki megnézi, más filmet lát, a saját perspektívájából. Mindenki más következtetést von le. A film is biztosítja ezt a szabadságot. Számomra a legfontosabb, hogy az alaphelyzetek a szereplők között valószínűsíthetők, indokoltak legyenek. Mindenki tovább gondolhasson helyzeteket. A filmnek elejétől végéig valószínűnek kell lennie. A film megítélése eddig mindenhol más volt. Cannes-ban másképp értelmezték. Inkább arról beszéltek, hogyan van megcsinálva. Más a viszonyulásuk a filmhez, más a viszonyulásuk a témához. Kicsit hosszabb ideig tartott, amíg rájöttek, hogy ez őket is érinti. Itthon, a többetnikumú közösségekben pedig másképp nézik és értelmezik, főleg ott, ahol többségében magyarok élnek, és megint más lesz két hét múlva Szucsáván, Botosányban vagy Jasban. Nem ugyanaz a film lesz. Mindenki másképp fog viszonyulni. Engem az érdekel, hogy minél több vetítésen legyek jelen, lássam a reakciókat és halljam a véleményeket. Pontosan azért, hogy megmutassak minél többet azokból a sztereotípiákból, amelyek előjönnek, amikor egymásról beszélünk.
Ami nu se raportează la fel. Pe mine mă interesează părerile deopotrivă și de pe partea asta și de pe partea cealaltă și mă interesează să fiu prezent la cât mai multe din discuțiile astea, tocmai ca să încerc să demonstrez cât mai multe din stereotipurile care intervin când discutăm unii despre ceilalți.